Köszöntök mindenkit szeretettel. Emlékeznek, hogy az elmúlt alkalommal a nyers étel gyógyító erejéről szóltam. A mai téma sem kevésbé érdekes, bár egy kicsit lelki irányba mutat, de látni fogjuk, hogy a lelki állapotunk fizikai kihatásokkal bír a szervezetünkre nézve. Érdekességként, bevezető gondolatoként megemlíteném, hogy találkozunk olyan személyekkel, akiknek rendkívül erős idegrendszerük volt. Mózes 40 éven keresztül viselte a nép bántását, gyötrését, vádolását a pusztában, miközben ő nem akármilyen ember volt korábban, olyan szenvedélyes, indulatos ember, hogy még egy embert is megölt, mert nem úgy tett, ahogy ő gondolta. Emiatt 40 évig kellett a kiképzést hordoznia a teremtőt, de utána, amikor aztán ezt elnyerte, ugye látjuk Michelangelo ábrázolásán, egy rendkívüli ember lett, azt írja róla a Biblia az élete vége felé, hogy olyan szelíd volt, hogy nála szelídebb ember nem hordott a föld a hátán. Hát azért ez egy minta, ez egy mérték, hogy hogyan érhette ezt el. Vagy Dávid is eszembe jut, aki 15 éven keresztül szenvedett üldözést Saultól, és amikor épp a király meg akarja ölni, most nem mutattam a kép másik felét, de ott van Saul dárdával a kezében, miközben ő hárfázik neki, de Rembrandt festményén látjuk, és azt látjuk, hát kicsit sok a fény, de nem érdekes, talán érzékeljük, hogy rendkívül nyugodt a lelki állapota. Nem kapott idegrohamot, nem kapott valami idegproblémát, vagy kiborulás, nem tört rá, nyugodtan elhordozta, sőt, még a 15 éves számüzetése alatt a legszebb zsoltárokat is írta, ismerjük mindannyian, az Úr az én pásztorom. Hát a titkát is megmondja azért a Biblia, az Úr vele volt, és ő megmutatta neki, hogy mikor, mit tegyen és hogyan tegyen. Aztán rendkívüli nőkről is olvasunk a Bibliában, hogy ne csak a férfiakról beszéljünk. A Példabeszédek könyve 31. fejezetében szó van a derékasszonyról, akiről azt olvassuk, hogy erő és ékesség az ő ruhája, és nevet a következő napnak. És hogyha a kedves hölgyek szeretnének egy igazi női mintát elolvasni, akkor javaslom, olvassák el Példabeszédek könyve 31. fejezetében, hogy hogyan viselkedik ez a derékasszony, hogy színmézet csepegnek az ajkai, és hogyan bátorítja az embereket, és a férje hogyan tiszteli őt, és ő is hogyan dicséri a férjét. Tehát különleges asszony ő, de én csak azt emelném ki, hogy erős idegrendszere volt, pedig nagyon sok mindent csinált. Hogyan érte el? Azért mondtam el ezeket a bevezető gondolatokat így az előadás elején, mert a titok ugyanaz, mint ma. A titok megfejtése, mint régen, ugyanaz ma is. Valami rejlik a háttérben, egy gondolkodásmód, egy látásmód, ami meghatározza, hogy milyen az idegrendszerünk állapota. Emlékszem rá, amikor Ausztráliában voltam, akkor a Melbourne-i magyar ház képviselőihez mentünk, aki egyben az ottani tévének a vezetője is volt, és így fogadott bennünket a repülőtéren, hogy hárman mentünk férfiak, és mondta, fiúk, szerencsétek van, pont most vesztettem el az állásomat, úgyhogy végig kísérhetlek benneteket, vihetlek mindenhová, úgyhogy most szerencsétek van, és minden mosolyogva, derűsen mondta. Hát gondoltam, hogy ha ez Magyarországon történne, kicsit másképp hangzana, ugye? Vagy egy másik előadás is eszembe jut, egy pszichológustól hallgattam a depresszióról egy előadást, és ő azt mondta, hogy egyszer egy munkahelyről elbocsátottak 100 embert, 10 depressziósak lettek. De azt mondta, hogy őt nem az érdekli elsősorban, hogy miért lett a 10 ember depressziós, mert meg tudnák mondani, hogy miért lettek depressziósok? Elvesztették a munkahelyüket. De a másik 90 miért nem lett depressziós? Talán ezek a bevezető gondolatok is sejtetik, hogy úgy tűnik, hogy nem abban van a baj, hogy baj van, hanem a baj vagy a probléma abban van, hogy hogyan viszonyulunk a problémához vagy a bajhoz. És a stressz legyőzésének ez az egyik kulcskérdése. Kétféle személyiség típusú ember van, majd erről beszélni fogok a későbbiekben, de már most az elején jó, ha tudatosul bennünk, hogy az igazi baj sose kívülről jön, hanem a hozzáállásunk dönti el, hogy az baj vagy nem baj. Rendkívüli körülmények között is buktak el emberek, lásd Júdás, 3,5 éven keresztül a legmagasabb rendű személyiség közelében volt, és mégis elárulta. És látunk elképesztően rossz körülmények között embereket, akikből nagyszerű személyiségek és győzelmes emberek lesznek. Tehát, hogy van ez? A titok úgy gondolom, hogy az idegrendszerben van, hogy kinek milyen az idegrendszere, és hogyan tudjuk ezt megerősíteni. Na de hát induljunk el. Mi gyakorol az idegrendszerünkre nyomást? Nem titok. Olyan korban érünk, amikor mindenféle külső-belső hatás ér bennünket, a család, a pénz, a munka, az idő, a túlterheltség, még a levegőszennyeződés, a zajok, a fények is stressz hatást gyakorolnak ránk, anyagi gondok, családi kapcsolatok, még egy születésnapi ünnepség is nyomást gyakorol a szervezetünkre, de belső tényezők is hatnak ránk, szorongás, félelem, aggodalom, harag, féltékenység. Az egyik legpusztítóbb dolog a bűntudat vagy önvád. Amikor az embernek nem jó a lelkiismerete, amikor önmagával szembe kerül és meghasonlik önmagával. Ez szörnyű állapot. Ez szörnyű állapot, amikor az ember saját lelki világában egy háborúságot szenved, ezt megállapították, hogy ez a legpusztítóbb. Tehát, hogyha valamitől szabadulnunk kell elsősorban, akkor ettől, és ez a nagy kérdés, hogyan tudunk ettől megszabadulni? Érdekes, hogy a stressz tulajdonképpen nem más, mint a szervezetünkre kívülről vagy belülről ható olyan nyomás, ami a szervezetünk egy nem specifikus, hanem egy általános választ ad. Ezt ugye megállapították szakemberek, hogy a tehénben, a lóban, a kutyában, a macskában és az emberben ugyanaz a válasz. Stressz hormonok termelődnek, ezek a hormonok olyan folyamatokat indítanak be a szervezetbe, hogy mindent mozgósítanak annak érdekében, hogy legyőzzük a stresszt. Kétféle stressz van, építő és romboló. Az egyik valóban építő módon hat a személyiségre, a másik pedig romboló módon. Még mindig bevezetésként megemlítem, hogy három fázisa van a stressznek. A vészreakció, amikor tulajdonképpen hat ránk az a bizonyos nagy nyomás. A másik az ellenállás, amikor küzdj vagy menekülj, állapotba kerül a szervezet, és ekkor le akarjuk győzni, szembe akarunk vele szállni, szeretnénk felülkerekedni. Amennyiben ez nem sikerül, amennyiben sikerül, a probléma megvan oldva, nincs semmi probléma. De ha nem sikerül, és nagyon sokszor ez a jellemző, hogy akkor kimerül az ember. Nem kell ezt végigolvasnunk, csak egy pillantás az ábrára mutatja, hogy egy stressz milyen szervezeti hatást gyakorol. A vérnyomástól kezdve a pupilla tágulásig, a izom erőtől kezdve a megnövekedett anyagcseréig, stb. Minden arra törekszik, hogy a szervezet olyan állapotba kerüljön, hogy legyőzze a stresszt. Elképesztő történeteket jegyeznek fel. Például egyszer olvastam egy kislányról, aki az anyukája súlyának egy harmada volt, és beleestek autóval egy szakadékba, egy mély, meredek részre, egy kietlen helyen, és az anyukája nem volt magánál, és ez a kicsi kis lány onnan a mélységből felhozta az anyukáját. Feltuszkolta. És amikor látták, hogy mekkora ez a gyerek, és mekkora az anyukája, azt mondták, ez képtelenség. És mégis meg tudta tenni. Ezzel csak azt szerettem volna illusztrálni, hogy hihetetlen dolgokra vagyunk képesek stressz alatt, stressz hatása alatt, és a szervezet élethalál kérdésnél hihetetlen dolgokra képes. Tehát akkor nem megijednünk kell, hanem küzdenünk kell. Már amikor Amerikában voltunk, és ki volt téve a mindenhol ez a mountain lion veszély, vagyis puma veszély, és akkor leírták, ha mégis támad a puma, akkor mit csináljunk? És azt írták, szállj vele szembe. Hát nem tudom ki, hogy érzi magát egy pumával szemben. És azt mondja, csináljuk ezt, és üvölcsünk egy nagyot, és vegyünk egy botot, talán fognak nézi, és azt mondja, hogy talán nagyobbak vagyunk, vagy nem tudom mi. De hát szóval csak azt akartam mondani, hogy vészhelyzetben az ember döntenie kell, vagy harcol, vagy meghal. És hát nem kívánom senkinek, hogy ilyen helyzetbe kerüljön, de kerülhetünk, és általában a tapasztalat az, hogy kerülünk az életben olyan helyzetbe, amikor élethalálat ért. No, de menjünk tovább. Selye János, aki a stresszről nagyon sok mindent mondott és írt, és ő volt az élenjáró tudósa ennek a kérdéskörnek, azt mondta, hogy az az ember bölcs, aki ismeri a saját egyéni létére szabott stressztűrő képességét, és annak kimerülési idejét. És azt mondta, hogy kétféle energiakészletünk van, vagy ha úgy tetszik, bankunk. Az egyik a felszíni alkalmazkodási energiakészlet. Ez egy olyan bank, amiből lehet kivenni és lehet betenni energiát, idézőjelbe. Ugye, tehát amikor kivesszük az energiát, tehát használjuk az életerőnket, de utána vissza is lehet tenni, mivel pihenéssel, a 8 alapelv gyakorlásával, napfény, levegő, víz, mozgás, helyes használatával, a mértékletességgel, a szép zenével, természetjárással, hát ismerjük ezt, ami üdítő, ami pihentető, ami megnyugtató, ami lecsendesítő. És azt mondta, hogy van viszont egy mély alkalmazkodási energiakészlet, ez egy olyan bank, amiből kivét van, betét nincs. Ez olyan bank, hogyha hozzányúlunk, akkor maradandóan és végérvényesen csökken ez a készlet. Ha este érezzük, hogy fáradtak vagyunk, és jó lenne pihenni, de fennmaradunk. Amikor napközben úgy érezzük, hogy elfáradtunk, és olyan kimerültek vagyunk, de dolgozni kell tovább, akkor mit csinálunk? Iszunk egy kávét. Mármint a készik, én már nem iszom 30 éve, de nagyon sokan ezt teszik. Vagy egy Red Bullt elfogyasztanak, ugye? Vagy egy cigarettát elszívnak. Vagy valamivel ugye felspangolják az energiát, hogy legyen. És lesz energia, tényleg, egy kávé után megjelenik az energia. De innen merítünk akkor. Ebből a bankból veszünk ki, vét van, betét nincs. És ez szépen lassan fogy, persze nem egyszeri alkalommal, meg nem kétszeri alkalommal, hanem amikor szokásunká válik ez, hogy megvámoljuk ezt az energiakészletet, akkor betét nincs, kivét van, és szép lassan fogy el. És azt mondja a Selye, hogy amikor ez egy kritikus pontot elér, kinél melyik, hol van ez a pont, akkor az ember meghal. Nem tudom, emlékeznek-e az elmúlt előadásra, amikor elmondtam azt, talán emlékeztető, hogy mindenkinek van egy enzimkészlete. Ha elér egy kritikus pontot, akkor az ember meghal. A genetikusok azt mondják, hogy mindenkinek van egy élet ereje, vagy egy élet bankja, vagy nem tudom, hogy nevezzem, és ott a génjeink végén van egy úgynevezett telomer, ami, hogyha kezd fogyni, vagy rojtosodni, egy pont után meghal az ember. Tehát már 3-4 oldalról is alátámaszva a tudomány azt mondja, hogy ezt komolyan kell vennünk, hogy nekünk gazdálkodnunk kell az erőinkkel, az idegerőinkkel is, a enzimkészletünkkel is, és így tovább az egész életünkkel. Az a bölcs ember, aki ismeri a saját stressztűrő képességét, és azt mondja Selye, hogy minden egyes embernek a szervezetébe a teremtő beleoltott egy jelzőrendszert. Gondolják meg, ha valaki úgy érzi, hogy kimerülés szélén van, biztosan ismerik ezt a jelenséget, legalább én magamról ismerem. Valakinek elkezd vibrálni a szeme, valakinek elkezd fájni a veséje, valaki elkezd tüsszögni, köhögni, valakinek az ízületei fájnak, valakinek a torka kezd fájni. Értik, miről beszélek? Ismerős ez a jelenség? Ugye? Ezt mindenkinek magáról tudni kell, hogy mi ez. Ez az a határpont, amikor meg kellene állnunk. És Selye azt mondta, hogy minden ember, aki egy kicsit is foglalkozik az egészségével, meg az élete minőségével, keresi és kutatja azt, hogy ezt felfedezze, és mindannyian, ezt más nem mondhatja el nekünk, ezt magunknak kell tudni, hogy olyankor álljunk meg, csendesedjünk le, és akkor kezdjük el tölteni az energiát, vagy pihenjünk egyet. Sokszor még 5-10 perc is sokat számít. Nagyon sokszor kerülök olyan helyzetbe, hogy utazom rengeteget, és ki kell állnom egy előadásra, és nagyon fáradt vagyok. Hogy fogom én ezt az előadást megtartani? De utána egy 5 perc, vagy egy 10 perc, egy kis csendes helyen, akárhol, picit lecsendesedni, összeszedni a gondolatait az ember, behújni a szemét, hogy ne érjék ingerek, csak egy pici kis csend, egy fél liter, egy liter víz elfogyasztása, néhány mély levegő, a tiszta levegő, légvétel. És hirtelen úgy érzem, mintha újjászületnék. Tehát még ennyi is sokat számít, hogy éljünk ezekkel a lehetőségekkel, persze ilyenkor többre is lehetőség lehet. Megfigyelték már régen, például itt egy Galenos nevezetű görög orvost idézek, hogy Például mellrákban szenvedő nők, akik elveszítették férjüket vagy szeretteiket, sokkal rövidebb időn belül meghaltak, mint más rákbetegek, akik nem éltek át ilyen veszteségeket. Azt vonja le ebből ő, de aztán később a tudomány és a korunk tudománya is, hogy ha olyan stressz ér bennünket, amit nem tudunk feldolgozni, vagy nagyon nehezen, akkor a meglévő betegségeink elhatalmasodnak rajtunk, sőt, akár a halálig is elvezethetnek. Ismerős, nem? A hétköznapi életből. Ez így van. És épp ezért nagyon fontos, hogy megtanuljuk kezelni ezeket a helyzeteket. Amikor voltunk ilyen életmód szanatóriumokban, akkor az első dolgok között volt az, hogy az orvos elmondta, hogy amikor olyan helyzetbe kerülünk, amin nem tudunk változtatni, ne küzdjünk ellene, ne háborozzunk vele, ne akarjunk szembeszállni vele, ne akarjunk gyötrődni miatta, mert mindezek semmit nem érnek. Tudnék, attól például egy halottat nem lehet feltámasztani. El kell fogadni. El kell fogadni. És majd erre is mondok egy példát, hogy hogyan. Személyes tapasztalatokat szereztem erről, és ezt mindenképpen el fogom mondani, mert láttam, hogy a legmagasabb pontszám a haláleset, a szeretteink elvesztése, vagy a válás például, milyen hihetetlen nagy nyomást gyakorol az emberre, és ezt is lehet feldolgozni úgy, hogy az ember épp módon jöjjön ki ebből. Ellen Goodwight a Nagyorvos lábnyomán című könyvében, amiből a legtöbbet tanultam személy szerint a stressz legyőzéséről és a helyes életmódról, ajánlom kedves figyelmükbe, ez egy rendkívüli könyv, és ebben van egy fejezet, az a címe a test és a lélek kölcsön hatása. Ellen Goodwight a Nagyorvos lábnyomán című könyvből idézek. Azt mondja, hogy számos betegség, depresszió következménye, bánat, aggódás, elégedetlenség, bűntudat, bűnös állapot, gyanakvás mind őrli az életerőt, és kaput nyit az összeomlásnak és a halálnak. És hozzáteszi ugye a legelején, hogy a test és a lélek között nagyon szoros a kapcsolat. Igen. Tehát a test és a lélek között rendkívül erőteljes összefüggés van, és ezek a lelki állapotok őrlik az életerőt. És hozzáteszi az ellentétes pontot is, amit Salamontól idéz, hogy a vidám elme a vagyis az örvendező elme jó orvosságul szolgál, a szomorú lélek pedig megszárasztja a csontokat. Azt mondja, a bátorság, remény, hit, rokonszenv, szeretet előmozdítja az egészséget, meghosszabbítja az életet. Az elégedettség és a vidámság gyógyír a testnek, erő a léleknek. Hát akkor, kedves hallgatók, itt a nagy kérdés. Hogyan tudjuk ezt elérni? Hogyan tudunk örvendező, bátor, reményteljes, szeretetteljes emberekké válni, hogy ne a depresszió, hogy ne a problémákhoz való helytelen viszonyulás uralja az életünket, és tegyen bennünket tönkre. Igen, tehát a stresszel összefüggő betegségeket villantom csak fel egy pillanatra. Gyakorlatilag minden betegség hátterében lehet stressz, és van is általában. Kinek mi a szervezetében a gyenge pont, ott fog támadni. És épp ezért nehéz meghatározni, hogy valakinek a szemé romlik el, valakinek a veséje lesz, beteg vagy stb. Tehát mindig összefügg azzal a gyenge ponttal, ami ránk jellemző. Érdekességként megemlítem, hogy egy nyugodt ember véralvadási sebessége 8-12 perc. Ideges hajlamú emberé 4-8 perc. Nagyfokú idegesség pillanatában 2-4 perc. És ebből mi következik? Az, hogy a szívinfarktus és agyvérzés veszélye a trombus képződés, vérrő képződés következtében sokkal nagyobb egy ideges, feszült állapotú embernél. Ugye a vörös vértesteinket látjuk, amikor normális állapotban működnek, és amikor egy hajszál éren mennek keresztül, akkor nagyon sokszor a vörös vértesteknek önmagukat meg kell hajtogatni, és úgy tudnak csak átcsúszni, míg hogyha nem iszunk elég vizet, vagy ha nagyon stresszes állapotban vagyunk, akkor összecsapzódhatnak ezek a vörös vértestek, és nem tudnak átmenni a hajszál ereken, és emiatt a trombus képződésnek sokkal nagyobb a veszélye. Sajnos ma Magyarországon körülbelül az 52%-a az embereknek így vagy ehhez hasonló formátumban hal meg szív- és érrendszeri betegségben. Nagy mértékben összefügg a stresszel. No, itt vagyunk annál a pontnál, amikor már a lényegéről kezdünk beszélni a dolognak. Kétféle embertípus van. Az egyik embertípus a pavlovi modell szerint gondolkodik, akiknek általában ez a szavuk járása, hogy hát azért vagyok ilyen helyzetben, mert a szüleimtől ezt örököltem. Ilyen környezetben születtem, ennyi pénzem volt, ilyen lehetőségeim voltak, nem tehetek róla. Ezek mögött pedig az a gondolat húzódik, hogy nem én, hanem más a felelős az én állapotomért. Pedig valójában a valóság az, hogy igenis tudunk új helyzeteket teremteni, képesek vagyunk gondolkodni, választani és dönteni, kiértékelni helyzeteket és újabb megoldásokat felvázolni magunk előtt. Ezeket az embereket egy kedves orvos barátom viszár embereknek nevezte, kicsit furcsa az elnevezés, de mégis kifejező, úgyhogy meghagytam ezt a furcsa fogalmat. Azt fejezi ki, hogy amikor bedobunk egy gallyat vagy egy fadarabot a folyóba, akkor elúszik vele együtt. Viszi az ár, ugye? Érdemes megvizsgálni magunkat is, amikor ezeket a kijelentéseket itt elolvassuk, hogy vajon nem jellemző ránk, hogy ilyeneket mondunk, hogyha valami probléma vagy nehézség támad az életünkben. Hát én ilyen vagyok, már megint így esett, na és mi lesz, ha bárcsak az lenne? Ezek mögött mind az van, hogy az ember nem tud felülkerekedni a probléma fölé, hanem a probléma uralja őket. A problémát uraló emberek a másik személyiségtípus, akik viszont egy problémát nem úgy tekintenek, mint ami most őket aztán leteperi és tönkreteszi, hanem szinte izgató módon az izgatja őket, hogyan lehetne ezt a problémát jól megoldani. Emlékszem rá, is találkoztam egy ilyen személlyel, aki mély benyomást gyakorolt rám, barátom is lett aztán később. Ő egy vállalkozó volt, és házakat, lakásokat újított fel. Ő fiatal korában eldöntötte, hogy amikor egy olyan helyzetbe kerül, amikor valami nagyon feszült, idegesítő vagy nehéz körülmény áll elő, akkor ő ebből a helyzetből győzelmesen fog kijönni. És elmesélte egy esetet, sokat is, de most ezt idézem fel. Szóval egyszer például egy lakást készítettek Balatonfüreden, és akkor a tulajdonos felhívta őt, és hát azt kell mondanom, minősíthetetlen hangnemben beszélve, kiabálva vele, mindennek elmondta, hogy mi nem jó, és mi szörnyű, amit csinál, és felháborító, és feljelenti, és fenyegette, és stb. Tudta, hogy megint itt a helyzet? Megint itt van a probléma. Szépen végighallgatta, ismerte a nagy törvényt, minden ember legyen gyors a hallásra, és késedelmes a szólásra. 2000 éves gondolat. Végighallgatta, adja ki magából nyugodtan, ami benne van. Utána megszólalt, mert ismerte a másik nagy törvényt is, nem tudom, rájön neke. Uram, értem a problémát, megbeszélünk mindent, megvizsgáljuk a helyzetet, és addig megyünk, ameddig ön elégedett nem lesz. Mi a törvény? Nem tudom, kitaláljuk? Tessék? Mi a törvényszerűség, amit ő most alkalmazott? Nem vitatkozott, igen, egy alap közlés sorompa a vitatkozás. Nem kell vitatkozni. Uram, én megértem őt. Értő figyelem. Megfigyeltem, hallottam önt. Értettem, mit mondott. És szeliden válaszol. Így mondja Salamon példabeszédek könyvében, a szelíd felelet elfordítja a harag felgerjedését, a megbántó beszéd pedig támaszt haragot. És már akkor ott mondta, a telefon túlsó felén a hang már lecsendesedett. A szelíd felelet elfordítja a harag felgerjedését. Ez már fél győzelem. Utána elmentek a lakásra, végignézték a helyzeteket, elmagyarázta neki, hogy azért van így, mert ön ennyi pénzt adott, és ebből így tudtuk megoldani. De ha többet, jobban is megoldjuk. De hogyha ez, itt valóban hibáztunk, elnézést kérünk, kijavítjuk. És szépen végigmentek a lakáson, és a végén az illető elnézést kért. Bocsánatot kért. Hogy beszélt vele? Hát van ennél nagyobb győzelem? Nem a probléma, és nem a személy, és nem az indulat győzte le, hanem ő győzte le. És ez valódi sikerélményként valósult meg. Kell tanulni, kedves hallgatók, hogyha bennünket ingerelnek, és indulatosan szólnak hozzánk, netán megsértenek, hogy visszasértsünk. kell ezt tanulni? Ezt kell tanulni? A gyerekeknél automatikusan működik. Ez tökéletesen működik a természetünk szerint. De azt tanulni, hogy szeliden válaszoljunk, hogy ne gerjedjünk haragra, hogy türelmesek legyünk. Épp voltunk feleségemmel egy osztályban, ahol erről beszélgettünk, és hát ott a fiatalok elmondták, hogy hát igen, ehhez nagy erőfeszítés kell. És kimondtuk a nagy tételt, hogy a legnagyobb küzdelem ebben a világban, az életben, amikor az ember a saját önző természetével szembe száll. Ez a legnagyobb dolog. És ha győz, ez a legnagyobb győzelem. A saját önző emberi természetünkkel szembe szállni. A problémát uraló emberek ezt teszik. Szembe szállnak. És nem vereségként érzik a problémát, hanem győzelmet fognak belőle kovácsolni. A problémák helyett 10%, amíg megfogalmazzák, mi a probléma, a megoldással foglalkoznak. Javaslom családi megbeszélésekre, ha egy családban előkerül egy probléma, akkor ne a problémát rágjuk körül 20-szor, hanem mondja azt mondjuk a családfő, hogy kedveseim, mi a probléma? Mondják el a problémát, értsük meg pontosan, jól értem, nyugodtan kérdezik, jól értem, ez a probléma? Igen, rendben, most többi probléma nincs, most csak megoldási javaslatokat kérek. Érdemes lenne ilyen családi megbeszéléseket folytatni, utána pedig döntéseket hozni, rendben, akkor a problémát így oldjuk meg, egy hét múlva visszatérjük, megnézzük, hogy hogy működik, tehát egy ellenőrzési helyzet is van. Hát ez az a kérdés, amit már mondtam, hogy azzal foglalkozzunk, amivel érdemes foglalkozni, és amin tudunk változtatni. Ami nem tudunk változtatni, azzal ne foglalkozzunk. A tévéhíradó híreivel mit tudunk kezdeni? Nem sokat, ugye? Katasztrófa, ölés, gyilkolás, háborúság, lopás, csalás, politika. És nem akarom tovább mondani a repertoárt, ugye? Most mit tudunk mi ezzel kezdeni? Jól fédegesíteni magunkat, azt esetleg fel tudjuk. De változtatni a helyzeten általában nem tudunk. És ráadásul ezek a hírek, én így szoktam mondani, lehet, hogy túlzok, de azt hiszem talán értik, miről beszélek, ezek nem igaz hírek. Legalábbis nem csak ezek a hírek az igazak, pontosabban így fogalmaznám. Mert az is igaz hír, hogy virágzanak a fák. Az is igaz hír, hogy egy este egy családban, békességben együtt volt a család, esetleg énekeltek, fohászkodtak, szépen lefeküdtek, szeretetben beszélgettek. Ez hír, nem? Hogy kinyílt a tavaszi hérics. Ez is igazság. Hogy gyönyörű naplemente volt máma. Látták az egész országból, ki látta? Csodálatos naplemente volt. Ez is hír. Hányszor hallottak ilyet a tévéhíradóban? Beállt a világ egy olyan irányba, hogy az a hír, ami szörnyű, ami félelmetes, ami katasztrofális, ami perverz, ami szörnyűséges, ami a felrázó és sokkoló. Pedig vannak szép hírek is. Úgyhogy ne túl sok tévéhíradót nézzünk, ezt javaslom. Vagy inkább semmit. Egy börtönfalán volt kiírva egy fiatal embernek a cellájába az, hogy én magamban hordozom az időjárást. Nagyon sok embernek a hangulat attól függ, hogy hogy süt a nap, vagy milyen borús az idő. Hát ne így legyen, mi magunk dönthetünk a belső állapotunkról. Hogyan? Egyik leglényegesebb témához érkeztünk, a gondolatcsere. Nagyon sokan az életüket azzal súlyosbítják, hogy állandóan valami rossz dologra gondolnak. Így olvasom a szerzőtől, akitől már idéztem. Sokan az élet terheinek súlyát megkétszerezik azzal, hogy állandóan valamilyen nehézségtől tartanak. Ha azután csapás vagy csalódás éri őket, úgy érzik, hogy minden összeomlik, és hogy olyan nehéz sorsa senkinek sincs, mint nekik, hogy biztosan nyomorba jutnak. Ezzel szerencsétlenné teszik saját magukat, és árnyat vetnek mindenkire, aki környezetükben él. Az élet teher lesz számukra. Pedig nem kellene, hogy így legyen. Gondolatmenetük megváltoztatása céltudatos erőfeszítésbe kerül. De lehet változtatni. Boldogságuk a jelenlegi és az eljövendő azon múlik, hogy tekintetüket kellemes dolgokra függesztik-e. Én ezt úgy neveztem el magamnak, hogy gondolatcsere. Az egészen pici dolgokban is működik, és az egészen nagy dolgokban is. Kedves hallgatók, amikor én kicsi gyermek voltam, talán 7-8 éves, este feküdtünk le, anyukám bekísért a szobámba, és akkor azt mondtam neki, anyu, én félek a farkastól. Kedves anyukák, mit válaszolnának a gyermeküknek? Anyu, én félek a farkastól. Te is félsz a farkastól? Húha, már ketten vagyunk. Tessék? Nincs anyu farkas a szobában, de majd be fog jönni. A nagymamához is bement a piroska és a... A piroska és a farkas történetében. Mit válaszolnál? Vagy van valami válasz? Tessék? Anyu, a nagymama se tudta kikergetni, megette. Értik a problémát? Önök a farkasról beszélnek. Nem jó. Tessék? Ne gondolj a farkasra, de anyu, én gondolok rá. Állandóan ez jut eszembe, mindig ott van előttem a képe. Láttam a mesekönyvben, és nem tudom elfelejteni. Tessék? Szóljál, ha itt a farkas. Nem volt időm szólni, ma mesébe se tudtak szólni, és megették. De anyu, én ilyen farkast nem ismerek. Én csak a meséből a farkast ismerem. Csak megkóstol. Tessék. Jaj, de addig, amíg eljutunk, nagyon szörnyű. Lehet, hogy téged nem fog megmenteni, anyu. Jaj, kedves hallgatók, én biztos vagyok benne, hogy tudják a választ, csak most nem jön az eszünkbe.
Valami a gondolatát kell megváltoztatnának a gyerek.
Ez az. A gondolatát kell megváltoztatni a gyereknek. Az én anyukám azt mondta, kisfiam, emlékszel nyáron, amikor Balatonfüreden üdültünk? Ott voltunk, fürödtünk a Balatonban, milyen jó volt, sütött a nap, és apukád dobált a vízbe, emlékszel, hogy élveztük, és a testvéreddel is hogy játszottál, és emlékszel, amikor reggel sétáltunk a sétányon, és milyen szép volt a napfelkelte, madarak ott voltak körülöttünk, és hogy milyen finomokat reggeliztünk, és azt mondta, erre gondoljál. Azt mondta, erre gondoljál. És én erre gondoltam. És a farkas eltűnt. Gondolatcsere. Ez ilyen pici korban is működik, de jelzi azt, hogy tanulnunk kell. Tanulnunk kell ezt, hogy tudatosan a gondolatainkat más vágányra helyezzük. Egy felnőtt ember ezt tudja irányítani. Számtalanszor kipróbáltam, és higgyék el, hogy működik. Radnóti Miklós. A háborúban. A halála előtt. A legszörnyűbb körülmények között. Írt egy verset. Miről írta ezt a verset? Mire akart gondolni? Mivel akarta betölteni a lelkét a szörnyűségek között? Ezt a verset hallgassuk meg Horváth Zsuzsanna előadásában a Himnusz a békéről.
Radnóti Miklós, Himnusz a békéről. Te tünde fény, futó reménység vagy te, forgó századoknak ritka éke. Zengő szavakkal s egyre lelkesebben szóltam hozzád, könnyű léptű béke. Szólnék most újra. Merre vagy? Hová tűntél-e korból, mely rólad papol, s acélt fenn szívek ellened? A szőlő szemben alszik így a bor, ahogy te most mi bennünk rejtezel. Pattanj ki hát! Egy réges-régi kép kísért a dallószájú boldogokról, de jaj, tudunk-e énekelni még? Ó, jöjj el már, te szellős március! Most még kemény fagyokkal jő a reggel. Didergő erdők anyja téli nap, leheld be zúzos fáidat meleggel, s állj meg fölöttünk is, mert megfagyunk-e háborúk perzselte télben itt, ahol az ellenállni gyönge lélek tanulja már az öklök érveit. Nyarakra gondolunk. Hogy erdeink majd lombosodnak, s bennük járni jó. S kertjeinknek sűrű illatában fáján akad a hullni kész dió. S aranyló napok alján gomolygó gombolyag gyermeksereg visong. A réteken zászlós sörényű, csillogó lovak száguldanak a hulló nap felé. s fejünk felett csillog és sivog a fecskefészkektől sötét eresz. Így lesz-e? Így. Mert egyszer béke lesz. Ó, tarts ki addig, lélek! Védekezz!
Tarts ki, addig lélek, védekez. Nyarakra gondolok. Hatalmas dolog. Megértette a képzelet cserét, a gondolat cserét, és majd megyünk tovább. De kedves hallgatók, talán felteszik a kérdést, hogy az egészen nagy dolgokban is működik ez? A 100 pontos stressz táblázatban lévő halálesetnél is? Én ismerek egy kedves nénit, aki nagyon közel áll hozzám, és lelkileg a fiává fogadott 80 éves kora környékén, és a férje is egy rendkívüli ember volt, aki igazi pátriárkaként élt és halt is meg, őt is nagyon nagyra becsültem és becsülöm az emlékét, és amikor ő meghalt, akkor rögtön mentem le hozzá az ország túlsó felére, másnap már ott voltam. 50 évig éltek boldog házasságban, olyan szépen, ahogy én nem láttam sehol máshol. Harmóniában, kiegyensúlyozottságban, igazi szeretetben. Az ő otthonukban lenni olyan volt, mintha a béke szigetén lenne az ember. Ezt csak mindezt csak azért mondom el, mert amikor meghalt ez a kedves férfi, az ő férje, és lementem hozzá, idősek otthonában lakik, hát egy szobában él, és hát egy hétig vele voltam, szinte reggeltől estig, és hallottam, végig kellett hallgatnom ugye a sok telefonnak a telefonhívásra a válaszait. Legalább 100-an hívták. És aztán ugye a második, harmadik nap környékén megkérdeztem tőle, hogy hát hogy tudod ezt elhordozni? Láttam, amikor beszél, akkor a szeméből folyik a könny, másrészt pedig a szája mégis mosolyog, és nem is a szája mosolygott, az egész lelke mosolygott. Mondom, hogy van ez? Nem értem én ezt. És megkérdeztem tőle, hát nincsenek rossz gondolataid, vagy nem kísért az, hogy te most már egyedül vagy, vagy mire gondolsz, vagy mi jut eszedbe? Azt mondta, dehogy is nincsenek. Folyamatosan kísértenek. Azt mondja, folyamatosan az jut eszembe, hogy most már egyedül vagy, most már ő nincs, kire számíthatsz, mi lesz veled, hogy lesz tovább. Ezek természetes gondolatok, nem? Egy ilyen házasság után, de amit most mondott, azt viszont soha nem felejtem el. Ezt mondta, de soha egy pillanatra sem engedem, hogy uralkodjanak rajtam. Mert megtanultam a szüleim halála kapcsán, a szeretteim elvesztése kapcsán, megtanította nekem a Teremtő, hogy amikor ilyen gondolat jut eszedbe, azonnal alkalmaz ezt, amiről beszéltünk. Hogy ő nincs, micsoda veszteség helyett, gondolj arra, 50 évig vele élhettél. Micsoda kiváltság. Hálát adok néked, Istenem, ilyen emberrel élhettem. Mennyi szép emlékünk volt régen, de kár, hogy már, de adj hálát azért, hogy mennyi mindent éltetek át. De most már egyedül vagyok helyett, nem vagy egyedül. Én megígértem, hogy végig veled leszek. És így tovább. Láttam, tanúja voltam, és már elmúlt 4-5 év azóta. És azóta is látom. Soha egy pillanatra nem adja át magát a kesergésnek. Miért? Mert alkalmazza a gondolatcserét. Ez nem emberi találmány. Ezért mondja a Biblia példabeszédek könyvében, bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, és a magad értelmére ne támaszkodjál. Amikor az ember a maga gondolatai szerint kezd gondolkodni, kedves hallgatók, az nem nagy titok, hogy mi lesz. Lehúzó, panaszkodó, siránkozó, vádoló, önmarcangoló, önvád, stb. Gondolkodásmóddal teli magatartás helyett az Úrra támaszkodjál. És a magad értelmére ne támaszkodjál. Az Úr pedig azt mondja, hogy veled leszek. megsegítelek, add át nekem ezt a problémát, én szeretlek, kísérlek, vigyázok rád. Ő ebben hitt, én is hiszek. És így megoldotta, és tudják, hány emberhez elvittem, akinek meghalt a férje, asszonyokhoz. Mondd el neki, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy ne szenvedjen. De azok képtelenek voltak ezt megtenni, mert még az alkoholista férjet is, aki verte az asszonyt, még azt is szépé hazudta az asszony, és napi szinten ment ki a temetőbe, és megy ki, hogy a sírjára virágot vigyen, és a nagy veszteségéről buslakodik folyamatosan. Nem alkalmazza a gondolatcserét ehelyett, egy állandó, önmarcangoló, vádolásban és hiányban él és szenved. És nem lesz semmi jobb, és a környezetében mindenkit szenvedtet ezáltal. Mert aki felhívja vagy elmegy hozzá, állandóan erről beszél. És önök szerint melyik a normális és a helyes? Költői a kérdés, ugye? A gondolatcsere. De nem csak gondolatcsere van, hanem van más is, de előtte még ezt a 2000 éves igét, és azért mondtam a bevezetőben, kedves hallgatók, a titok ugyanaz, mint régen volt. 2-3-4 ezer évvel ezelőtt. Ugyanaz a titok, ma is. Ahogyan gondolkodunk, olyanok vagyunk. Ezt nem én találtam ki, ezt is Salamon mondja. Amiképpen gondolkodik az ember, olyan ő. Amiben teret engedek a gondolataimnak, a lényemben, olyan leszek. Atyám fiai, írja Pál apostol, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, tiszták, kedvesek, jóhírűek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Az embernek hatalmában van jó dolgokra gondolni. Hatalmában van a gondolatmenetét megváltoztatni. Hatalmában van az akaratát kicserélni. Mit akarok? Mondok egy példát. A mai napon eldöntöm, hogy senkiről nem mondok semmi rosszat. Egész nap figyelem magamat, és nem engedem meg, hogy a számon másról rossz szó jöjjön ki. Próbálja ki. Ezen a napon használni fogjuk az akaraterőnket. A mai napon eldöntöm, mondhatjuk ezt is, hogy bár nincs nagy ínyemre vagy kedvemre, de mégis megteszem ezt vagy azt, mert a házastársamnak, a gyermekemnek, a munkatársamnak örömet okozok vele. Önuralom párosul akaraterővel, ebből épül fel a jellem. És ha mi ezt rendszeresen elkezdjük gyakorolni, ilyenek leszünk. Tudunk magunkon uralkodni. Megfigyelhetjük, amikor önökre rátör a rossz gondolat, az önsajnálat, az önvád, stb. Helyett tudatosan fordítsák át és kutassák az okát, hogy vajon hogyan lehetne pont az ellentétét gondolni annak. Nem beszélve arról, majd a vége felé beszélek arról, hogy az önvádtól és a bűntudattól csak úgy tudunk megszabadulni, hogyha azt megvalljuk. Ha elfogadjuk azt, hogy valaki megbocsát, majd lesz pár szó a megbocsátásról is. A Gyógyító Megbocsátás című könyvet ezért készítettem, mert azt láttam, hogy tele van az emberi világ nehezteléssel. Amint gondolkodunk, azt fogjuk kimondani. Beszédcsere. A cselekedetcsere. A szanatóriumainkban, amikor voltunk, akkor azt mondták az orvosok, hogy az egyik leghatalmasabb dolog egy betegnek az, hogy keressenek, megmondják a betegnek, keressenek egy náluknál betegebb pacienst, egy beteg szemét, és kezdjék őt szolgálni. Ez a gyógyulásuknak egyik feltétele. Így olvasom. A jó tétemény kettős áldás segít azon, aki gyakorolja, és azon is, aki részesül benne. Az a tudat, hogy jót tettünk, a beteg test és lélek egyik legjobb gyógyszere. Az a tudat, hogy jól végeztük el feladatunkat, és örömet szereztünk másoknak, felszabadultá és boldoggá teszi lelkünket, és új életre kelti egész lényünket. Csodálatos gondolat. Az ember úgy érzi, hogy volt értelme élnie, volt értelme annak a napnak, mert valakivel jót tettünk. És gyerekeknek is szoktam mondani, hogy tudatosan határozzátok el, hogy például a mai napon apunak, anyunak örömet okozok. Valami meglepetést. Nem kell hozzá sok pénz, vagy valami ilyesmi, csak egy kis figyelem, egy szép rajz. Engem is lerajzoltál most, meg is nézem majd. Tehát tudunk örömet okozni, és akarhatunk, és akkor az egész lényünk valahogy megújul. Azt mondja különben, így zárja a gondolat, ez is egy régi 2800 éves gondolat, akkor, ha ezt tesszük, felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik. És itt jön a tudományos része a dolognak. Az, amit elmondtam, gondolhatják, jó-jó, ez valami lélektan, ez valami hitre vezető dolog, de nem, ennek sokkal mélyebb hatása van. Ugyanis kétféle biokémiai rendszer működik a szervezetünkben. És attól függően, hogy nekünk milyen a gondolkodásmódunk, hol az egyiket, hol a másikat kapcsoljuk be. A stressz hatására az epinefrin vagy adrenalin termelődik, ez az adrenalin rendszer. Már elmondtam a dolog lényegét, nem ismétlem el, csak egyetlen egy dolgot szeretnék elmondani, hogy mindazoknak a negatív dolgoknak a hatására, ami a lelki világunkra hat, a rossz gondolkodás hatására, adrenalin termelődik a szervezetünkben. Megfigyelték, hogy a feszült, ideges, türelmetlen emberek szervezetében az adrenalin szint nő. Ez stressz alatt tartja az emésztést, rossz lesz az emésztés. Az idegrendszert, az ember feszült és ideges lesz. És mondhatnám tovább, a hormonrendszert, megváltoztatja a hormonrendszer működését. Az egész szervezetre hat, az izzadástól a vese működésig, mindenre kihat. De nekünk ez a lényeges mondat, ami itt van. A krónikus stressz az immunrendszer egyik legfőbb ellensége, ugyanis a stresszhormonok negatív hatást gyakorolnak az ellenanyag működésre. Magyarul lefordítva, betegít. Megbetegít. Ott, ahol a gyenge pontunk, meg fog betegíteni bennünket. Kedves, akkor nem éri meg. A második rendszer az endorfin rendszer. Mindaz a pozitív dolog, amit elmondtam idáig, endorfin termeltet, de a simogatás is. A kedves szavak, a masszírozás, 12 perces izzasztó mozgás hatására ötszörös szintű endorfin lesz a szervezetünkben, a vérünkben. Az endorfin 200-szor erőteljesebb hormon, mint a morfium, és a saját szervezetünk termeli, az agyunk. Ez csodálatos dolog, és mégse leszünk tőle függővé. A mi lelki állapotunktól és a fizikai tevékenységünktől, a 8 alapelv gyakorlásától függ, tudjuk mindegyik, mind a 8 alapelv, amit elmondtam, endorfint termeltet. Az időben fekszünk le, ha napfényre megyünk, stb. Nem akarom végigmondani. Ez egy olyan természetes hormon, ami jó környezetet biztosít, javítja az egészséget, csökkenti a fájdalmat, a kimerültségérzetét, serkenti a memóriát, javítja a szexuális életet, helyrehozza az étvágyat, a vérnyomást és a verejtékezést. A legnagyszerűbb immunerősítő, magyarul gyógyító, életerőfokozó. A saját szervezetünk termeli. A gondolkodásmódom termeli. Én mindig azt szoktam mondani, és ez egy mély meggyőződésem, hogy az igazi gyógymódok ingyenesek. Az igazi gyógymódok ingyenesek. Hogy levegőt vegyünk, hogy napfényre menjünk, hogy mozogjunk. Ugye valaki azt mondta, hogy ha a mozgásért fizetni kéne, mindenki mozogni akarna. De mivel ingyen van, hihetetlen dolog a mozgás. De mondhatnám tovább, a pihenés, az időben való lefekvés, a mértékletesség ingyen van, hogy nem esszük tele magunkat egy étkezésnél. Senkinek nem kell fizetni érte. Sőt, még több pénz meg is marad. Minden dolognak van egy fényes oldala, ez az igazi oldala, ezt keresd. Minden dolognak van egy sötét oldala, ez a hamis oldala, ne ezzel foglalkozz. Ez egy régi kis angol mondóka, talán így lehetne lefordítani, de nagy igazság van benne, hogy gondoljuk meg, hogy még a halálesetnél is, ha nem tudom megváltoztatni azt a dolgot, hogy feltámasszam, akkor mit tudok csinálni? El kell fogadnom. Sőt, mivel nagyon nagy értéket veszítettem, az értékért adok hálát, hogy részese lehettem. A legjobban úgy tudjuk elvesztett szeretteink emlékét tisztelni, hogy az, ami az életünkben példamutató volt, azt követjük. Vannak élelmiszerek, amelyek segítik az agyunk egészséges működését. Csak néhány szó róla. A szerotonin nevű hormon a triptofán nevezetű aminosavból épül fel javarészt. Ez egy agyi idegközvetítő, ez a szerotonin, és nagyon szükséges, hogy az agyunk jól működjön. Ezért olyan ételeket kell fogyasztanunk, amelyek tartalmazzák ezt a triptofán nevű aminosavat. Nézzék meg a tejhez képest az összes többi, a dió, mandula, szezámmag, tökmag, tofu, milyen hihetetlen mennyiségben tartalmazzák. Ez is jelzi annak az igazságát, amit hallottunk, hogy a tej ezekhez képest mennyit ér. Az omega-3 zsírsav, lenmag, avokádó, különféle magolajak, áfonya, eper, stb. Banán, és csomó más dologban, de persze a lenmagban talán a legtöbb, vagy a lenmagolajban van, ami rendkívül fontos tápanyaga az agyunknak, omega-3 zsírsav. Minden nap kellene ennünk lenmagot őrölve, oda tenni az ételhez. Minden étkezésnél egy evőkanállal. Folsav. Egy szóval a hüvelyesek. Egy héten legalább kétszer kellene ennünk hüvelyest, ahhoz, hogy a megfelelő folsavhoz jussunk. B12 vitamin vagy B-vitaminok, amelyek fontosak az agy helyes működéséhez. Hát a nagy vitapont van, hogy az állati termékekben van, a növényi termékekben nincs, egyesek szerint, sokak szerint van. Nem kívánok erről vitatkozni, sok orvossal beszéltem erről. Egy tény, hogy ugyanannyi, sőt több B12 vitamin hiányos ember van a húsevők között, mint a vegán-vegetáriánusok között. Hát a kérdés igazában ezt jelzi, hogy nem ez dönti el, hogy van vagy nincs. A felszívódási probléma is állhat a háttérben, mivel jó magam már nem eszek 25 éve húst és 15 éve állati terméket. Mi ezt úgy szoktuk megoldani, ha eszünkbe jut egy-egy évben egyszer, hogy egy ilyen kéthetes, háromhetes kúrát csinálunk, hogy B12 tablettát beszedünk. Még így is sokkal nagyobb előnyben vagyunk, mint hogyha állati terméket fogyasztanánk, és épp most mérték két hete a B12 szintünket, és rendben van. Tehát ennyivel meg tudtuk mi ezt oldani. Na de térjünk vissza a témánkhoz. Az elfogadásról már szóltam néhány szót, az elismerés és a szeretet a következő nagy téma. Erről már beszéltem, hogy fogadjuk el embertársainkat, a dolgokat olyanoknak, amilyenek, ha nincs módunk rajtuk változtatni. És mint tudunk változtatni? Hát önmagunkon. A gondolkodásmódunkon, a beszédmódunkon, a lakásunkon, a családunkon, a saját körünkön belül mozogva, ott van változtatási lehetőségünk, de meg kell tanulnunk elfogadnunk más emberek érzéseit, gondolatait, önmagunkat, és gyakoroljuk a megbocsátást. Mindenki vágyik elismerésre és bátorításra, a gyerekektől kezdve a felnőttekig. Mindenki éhezi és szomjazza azt, hogy elismerjék róla az emberek, hogy képes és alkalmas arra, amit épp tesz, vagy amiben belefogott. És nagyon sokszor a bátorítással tudunk előtt adni embertársainak. Hát bátorítsuk őket. És nyugodtan mi is kérjük a szeretteinket, hogy bennünket is bátorítsatok. Ez nem dicsérgetést jelent, hanem szeretetteljes elismerést. A szeretet adása és elfogadása. Jobb adni, mint kapni. Ha mindig csak elvárjuk másoktól a szeretetet, akkor állandó hiányban, feszültségben érünk. De hogyha adunk szeretetet, akkor az az adás automatikusan majd vissza fog áramlani. De soha ne azért adjunk, hogy kapjunk. Mert az igazi szeretet nem azért szeret, mert valami érdek kötődik hozzá, hanem mert szeretni jó. Szeretni élvezetes dolog és gyönyörűséges dolog, és az életnek igazából ez az egyetlen nagy értelme, hogy szerethessünk, és hogy szeressenek bennünket. És higgyék el, mindig van lehetőség a szeretetre. Emlékszem rá gyakorlására, egy magányos emberrel utaztam egyszer karácsony környékén Győrben hazafelé, és ott a kórház mellett mentünk el, és végig panaszkodott, hogy nincs senki, nem számíthat senkire, hogy nem szerethet senkit, milyen jó lenne valakit megsimogatni, stb. És nincs senkije. És akkor mondtam neki, hogy hát nézd, itt a kórház, itt megyünk el mellette. Szállj ki, légy szíves, és menj oda, menj a legelső osztályba be, és kérdezd meg, hogy kit nem látogattak meg az elmúlt héten, ki nem látogatta meg senki, azt a milyen beteget. Mi már csináltuk, ezt kipróbáltam. Megmondták, oda mentünk hozzá, és jöttük meglátogatni. Hogy van? Tehát kicsit megsimogattuk, szeretgettük, bátorítottuk, vittünk egy könyvet, narancsot, és csak találkozott, hogy mi ez a szeretet. Mindig lehet szeretni. Higgyék el. Bajban, nehézségbe került emberek éhesek a szeretetre, és szerethetjük őket, és viszont fognak szeretni. Csodálatos az agyunk öngyógyító képessége, Ezt a könyvet ajánlom kedves figyelmükbe, rendkívüli a szemléletmódja, mindazt, amit az akaratról, a beszédről elmondtam, nagyrészt tartalmazza, de persze ennél sokkal többet. A lényeg az, hogy az akaratunkat használhatjuk a saját épülésünkre és az agyunk működését. A megbocsátásról is néhány szót hagy ejtsek. Igazán úgy tudunk jól megbocsátani, hogyha ugyanazt a módszert alkalmazzuk, mint amit az a személy alkalmazott, aki a legjobban tudott nekünk megbocsátani. A tékozló fiú történetét látjuk, amikor az apa elfogadja a fiút, és amiképpen Krisztus megbocsátott nékünk, akképpen bocsássunk meg mi is egymásnak. Hát hogyan bocsátott meg Krisztus? Úgy, hogy nem valami érdem következményeként. Tehát amikor valaki bocsánatot kér tőlünk, vagy szeretnénk, hogy megbocsátani, akkor nem mondjuk azt, hogy megbocsátanék én, ha bocsánatot kérnél. Ez már feltétel. Megbocsátok neked, fiam, mondta a tékozló fiú apja, hogyha majd megcsinálod ezt meg ezt. Ezt mondta a tékozló fiú apja? Nem mondott ilyet. Nem kell kiérdemelni. A megbocsátás az nem érdem, és nem valami teljesítmény, az ajándék. Mert Krisztus is úgy bocsátott meg, hogy nem kell kiérdemelni. Ő nekünk megbocsátott Isten ajándékaként. Nem cselekedetek következményeként, hogy senkinek kérkedjék, hanem kegyelemből bocsátott meg, hitáltal. Az igazi megbocsátás olyan, hogy az embernek egy döntést kell hoznia arról, hogy ő akar megbocsátani, mert aki nem bocsát meg, az mit csinál? Megsértődik, puffog, belekeseredik, bosszút forral, emésztő féregként teszi magát tönkre, és valaki 10-20-30 éven keresztül neheztel. Valaki csak a halálos ágyán tud, vagy még ott sem megbocsátani. És nem a levegőben beszélek, számtalan esetet ismerek, le is írtam néhányat a könyvben, hogy hogyan kíséri az embereket végig évtizedeken keresztül a családi neheztelés. Nem tudom, ismerős a történet? Tudnánk a rokonaink, családunk körében mondani eseteket? Hogy haragszanak ki semmiségek miatt? Ezért kell tanulnunk a megbocsátást, mert ez egy öngól. Aki neheztel, a legrosszabbat önmagával teszi. Ezért meg kell tanulnunk megbocsátani, és ennek törvényei vannak. Ezt nincs időm kifejteni, de akit érdekel, utána nézhet, mert ez hatalmas nagy ajándék. Krisztus előre megbocsátott nekünk, és nekünk is hozni kell egy döntést a múltra, jelenre és jövőre nézve, hogy én úgy akarok élni, hogy mindenkinek megbocsátok. Tudnék, akkor lesz szabad a lélek, akkor lesz nyugodt a lélek, akkor lesz a lélekben békesség. És elfogadom azt a megbocsátást, amit kínál nekem a Teremtő, ha én őszintén beismerem a vétkemet. Hát így lehet megszabadulni a bűntudattól. Akkor nem szépítjük, magyarázkodunk, önigazoljuk magunkat, hogy azért tettem, mert te ilyen voltál, meg a körülményeim, meg akkor, meg az, hanem azt mondjuk, hogy bocsáss meg, hogy ezzel megbántottalak, pont. Amit ő mond, az már az ő dolga. De ez az én része. Bocsánat, hogy indulatos voltam veled. Bocs, pont. Mert te felbosszantottál. Ezt már fűzzük hozzá. Ez már nem igazi megbocsátás. Vagy bocsánatkérés. Az igazi szeretet mindig kezdeményez. Az az erős, az a nagyobb a szeretetben, aki tud kezdeményezni. Legyünk mi a kezdeményezők. Hányszor látni a családban azt, hogy már neheztelnek, már szeretnének megbocsátani, de nem, majd kezdje ő. Hát nem kezdi. Hát akkor kezdjük mi. Vigyük mi az első virágot, legyen a mi lépésünk az első lépés, és meglátjuk, hogy sokszor már azzal találkozunk, hogy jaj, végre vége ennek az őrületnek, és akkor megtörténik a megbékélés. És a harmadik, talán a negyedik legnehezebb, ha már megbocsátottunk, ha már kimondtuk, megbocsátok, akkor ne emlegessük többé. Ne mondjuk állandóan azt, hogy már megint, már 5 éve mondom neked, már 10 éve csinálod ezt, már 20 éve, te sose fogsz megváltozni. Ezt ha lehet, ne mondjuk. Ha a Teremtő a tenger mélységébe veti a mi bűneinket, amikor ő megbocsát nekünk, mert gyönyörködik az irgalmasságban, akkor mi sem emlegessük, és ne állandóan a múltat hánytorgassuk fel, hanem hogyha esetleg ugyanazt a hibát követi el valaki velünk szemben, akkor azt mondjuk, hogy most nekem ez rosszul esett. Mert már 50 egyszer csinálod velem, ezt már ne tegyük hozzá. hanem most, ma. És akkor bent a lelkünkben mondjuk, hogy hát ezt is megbocsát. Könnyű ezt az emberi természetnek? Valakitől tanulni kell, attól, aki ezt gyakorolja. Mert ha el tudjuk fogadni az ő megbocsátását a mi neheztelésünkre, akkor a mi lelkünkben olyan lelki állapotot teremt, hogy mi is meg tudunk bocsátani, és még bocsánatot is tudunk kérni. Tegyük fel magunknak a kérdést, hogy mikor kértünk valakitől bocsánatot. Nem kell válaszolni. Szokásunk-e a bocsánatkérés? Ha nem, akkor vagy tökéletesek vagyunk, és önöknek kéne itt állni, vagy pedig valamit nem jól csinálunk. És az a bűn bennünk marad. És a stressz legyőzéséről beszélünk, a bűntudattól kellene megszabadulni. Nekünk is meg kell tanulni bocsánatot kérni. Annak konkrétnak kell lenni, nem azt kell mondani, hogy bocsáss meg, ha valamivel megbántottalak. Ez nem jó. Ez még a magunk mentegetését jelenti. Bocsáss meg, hogy tegnap ezt és ezt mondtam, és így viselkedtem, és indulatos voltam vele, és megítéltelek. Ezt bocsáss meg. Pontosan névennek kell nevezni, hogy tudja az illető, hogy mi látjuk, hogy bennünket bánt, hogy mi azt szégyeljük. Abban a körben kell lerendeznünk, amilyen körben vétettünk. Ha gondolatban vétettük, akkor ne teregessük ki. Mint egyszer odajött hozzám valaki, azt mondta, Attila, bocsáss meg, hogy rosszat gondoltam rólad. Az én következő kérdésem mi lett volna? Mit gondoltál rólam? Aztán gondoltam, hogy jobb, ha nem mondja el. Mert akkor most fog megbántani a szavaival. Ugye? Tehát, ha lehet, akkor ilyenkor jogos az általánosságban való fogalmazás, de különben konkrétak legyünk és nevezzük néven. Hát ezeket én mind leírtam sok esettel, történettel fűszerezve ebben a könyvben, hogy a megbocsátás kulcskérdés. Higgyék el. Gyógyít. Ha bevalljuk a vétkeinket, akkor örülhetünk és vigadozhatunk. Megújul az életünk. Felszabadultak leszünk. Nagyon szép ez a modernkori festő ábrázolása, hogy a szennyes ruhába öltözött tékozló fiú számára a háttérben már készítik a mennyei lények a tiszta ruhát, a tiszta jellemruhát, a megigazult életet. Hatalmas kiváltságunk, kedves hallgatók, hogy egy olyan könyv lehet a kezünkben, és ez a Szentírás, a Biblia, ami nem emberi gondolatokat tartalmaz, hanem annál sokkal magasabb rendű gondolatokat. Most képzeljük el, hogy ez az idegrendszert mennyire megerősíti. Amikor én sokszor rossz lelkiállapotba kerülök, én ezen kívül is, de napi szinten előveszem, de ilyenkor különösképpen előveszem a Bibliát, és elkezdem olvasni. Most már tudom, hogy hol kell olvasni. Javaslok önöknek egy szakaszt. Ézsaiás könyve 40. fejezetétől a 66-ig. A vígasztalások könyve. Csodálatos. Tele van bátorítással, a szeretet adásával, a helyretétellel, a kiigazítással, a gondolatok felemelésével, de a Zsoltárok könyvét is említhetném. Ezek az ember lényét átrendezik és újjáteremtik, mert nem emberi gondolatok töltik ki a lényünket, hanem isteni gondolatok. Ezek pedig olyan magasrendűek, amiket nem lehet hasonlítani az emberi, alacsonyabb rendű gondolatokhoz. Nagy kiváltságunk, hogy ilyen könyvet olvashatunk. A bölcsességeket, amiket megfogalmaztam önöknek, nem az enyémek. Én ebből a könyvből vettem. Igazak? Tessék? Ézsaiás 40. fejezetétől a 66-ig. És érezzük mindannyian, ki is próbálhatjuk, hogy ezek a gondolatok igazak és működnek. Én kipróbáltam, és próbálom folyamatosan. És minél nagyobb mértékben engedem a gondolatvilágomban, a lényemben, hogy ez működjön, annál győzelmesebb életet élek, és minél kevésbé, annál kevésbé élek győzelmes életet. Egy pillanatra most képzeljék el azt, hogy ezek a gondolatok önöknek személy szerint szólnak. Most próbáljuk elképzelni, hogy nekünk személy szerint szólnak ezek a gondolatok. A Teremtő ezt mondja, örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat. Kedves vagy az én szemeimben, becses vagy, és én szeretlek. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, téged enyém vagy. Én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőled gondolok. békességnek és nem háborúságnak gondolata. Hatalmas gondolata. Ki mer ilyet kimondani? Hát a Teremtő kimondja. Téged örökké való szeretettel szeretlek. Elhisszük ezt. Kedves vagy nekem, értékes vagy, becses vagy, és szeretlek. Ne félj, az életünk tele van félelemmel, ne félj, mert én megváltottalak a nyomorúságaidból. Nem tévesztem el a nevedet, rólad van szó, enyém vagy. A megváltás jogán enyém vagy. Én vagyok a szülőd. És azt mondja, én kiváltos véget akarok néked adni, mert én tudom az én gondolataimat felüled, és nem rosszat akarok neked. Ne gondold azt, hogy én téged betegséggel akarlak büntetni, meg halállal, meg gyötréssel, meg kínzással, amit az emberek gondolnak. Amikor az emberek kalapáccsal rájutnak az ujjukra, akkor kit szidnak? Az ujjukat? Micsoda új vagy te? Micsoda kalapács vagy te? Sátán szidják? Az Isten szidja. Ha jön egy betegség, mit mondanak? Isten nem bottal ver. Betegséggel ver. Ver az Isten. És amikor meghal valaki, akkor mit szoktak mondani? Elvette. Elvette. Fordítsuk le, megölte. De hát ezek az igék nem ezt mondják. És ezek az igék a Biblia igéi. Elhisszük-e vagy nem? Ha elhisszük, teljesen más lesz a látásmódunk. És itt van a kulcsidézet megint ebből a könyvből, amiből idéztem. Az a szeretet, amellyel a megváltó árasztja el az ember egész lényét, éltető erő, mármint ha elhisszük, hogy szeret. Gyógyításával megérint minden létfontosságú szervet, az agyat, a szívet, az idegeket, ezzel lényünk legmagasabb rendű képességeit tevékenységre serkenti. Száműzi a lélekből a bűnt és a bánatot, az aggodást és a gondot, amelyek felőrlik életerejét. Ez a szeretet derült és nyugalmat hoz, olyan örömet ültet a lélekbe, amelyet semmiféle földi dolog nem tud elrontani, gyógyító, éltető örömet. Kedves hallgatók, figyeljük meg, mit mond. Ez a szeretet az agyat, a szívet, és itt van az idegrendszer megerősítése. Az idegeket megerősíti. Bizalom, nyugalom, béke költözik az ember lelkébe. A bűntudat és az önvád helyett. Száműzi a lélekből a bűnt, amikor azt mondom, hogy elhiszem, hogy megváltottál, elhiszem, hogy megbocsátottál. Abban a pillanatban, én legalábbis amikor én ezt átélem, akkor ezt érzem, hogy az önvád, a békétlenség, a zilált, feszült lelkiállapot helyett egyszer csak mi történik bennem, és nem én csinálom. Leszakad rólam ez az állapot, és helyette az áldott béke köszönt az ember lelkébe. Mitől? Mitől lesz ez? Nem én csinálom. Ismerős, nem sokunk számára. Amikor megszabadulunk az önvádtól, a gyötrő gondolatoktól, és egyszer csak azt érezzük, hogy mint egy malomkő leszakadt rólunk, teljesedik az ige, az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, Kolossze 3.15. Megtörténik a csoda. Derűt, nyugalmat hoz és örömet ültet a lélekbe. Emlékezzenek a stressztáblázatnál? A leggyötrőbb kín és a legnagyobb stressz az ember lelkéből a bűntudat. Hát a Biblia mindig a gyökerénél fogja meg a problémát. Itt van. Képes a bűnt kivenni a lelkünkből. Ezt egy ember nem tudja egy másik emberrel megtenni. Én egy embernek a kezéből kiveltem a kosarat, meg a táskát, hogy segítsek neki, de a lelkéből nem tudom kivenni a bűnt. De Isten ezt meg tudja tenni. Még egy mondat. A test és a lélek gyógyítására a hálás és dicsőítő lelkületnél nincs jobb orvosság. Azok, akiknek a lelke megszabadul a bűntől, azok újjongani kezdenek, hálát adni kezdenek, azok örülni kezdenek, azok felszabadultan élnek, azok felemelik a fejüket. Úgy érzik, hogy az élet ezen túl másképp néz ki. Másra kell tekinteni. Valakiben bízhatok, valaki szeret, valaki kísér, valakinek átadhatom a problémáimat. Hála teljes szívvel élni. Próbálják ki. Felkelni reggel úgy, hogy Uram, köszönöm ezt a napot, hogy felkelt a nap, hogy élhetek, hogy kezem van és lábam, hogy lélegezhetek, Ezek csodálatos ajándékok. Nagy mértékben erősítik az idegrendszert a kreatív tevékenységek. Az alkotó életmód. Táborban voltunk gyerekekkel, énekeltünk, zenéltünk, rajzoltunk, és amikor hívtam őket rajzolni, akkor azt mondtam neki, gyerekek, gyertek rajzolni. Nem, mi nem tudunk rajzolni, mondom, nem is kell. Tudnotok, most tudni fogtok. Megrajzoltam nekik ezt a kis virágot. Figyeljék, mert csak egyetlen egy törvénye van az egésznek, a sötéttől a világosig egy kis átmenetet képeztem. Semmi más nem kell csinálni, és ti találjatok ki virágokat, nem kell semmit sem lemásolni, innen, ami jön. És aztán az ecset hegyét egy kék színbe merítettem, az ecset tövét egy vörös színbe merítettem temperába, és utána pedig kicsit kihúztuk az ecsetet, és így ráborítottam a ecsetet a papírra. És lett belőle egy virág, egy szárat húztam, két villanás, és ott van a levél. Ezt ők csinálták 10 perc múlva. Előtte azt mondták, hogy ők nem tudnak rajzolni, meg festeni. Hát ezt súlykolták a iskolába beléjük, pedig tudtak. Önök tudnak rajzolni? Festeni? Zenét szerezni? Emlékszem rá, ezt ők festették. A zeneművészeti szakközépiskolában tanítottam Győrben, és akkor bementem az órára. Vágytam egy kis alkotó tevékenységre, és akkor azt mondtam a gyerekeknek, gyerekek, szerezzünk ma zenét. Azt mondták, mi nem tudunk zenét szerezni. Mondom, de hogy nem tudtok? Hát csak a zeneszerző szakosok tudnak. Mondom, de ti is tudtok. Írtunk egy verset 15 perc alatt a tavaszról, utána a következő fél órában dallamokat kerestünk, hogy mi illik a tavaszhoz, utána, mivel én nem tudok kottát írni, ők leírták a dallamot, utána dallá szőttük és a szöveghez rendeltük, és a második óra végére 4 szólamban elénekelték, ott volt a készmű. Tudtak zenét szerezni. Önök tudnak zenét szerezni? Tudnak. Csak elhitették önökkel esetleg, hogy nem tudnak. Még kotta olvasás nélkül is tudnának. Ha leülnek egy zongora mellé, egyszer csak megtalálhatják azokat a hangokat, amelyek a lelküket úgy megnyugtatják. Ki lehet próbálni. A természet rendkívüli mértékben megnyugtat. A napfény, a levegő, a víz, a mozgás, a pihenés. Ezekről van egy CD-nk. A 8 alapelvről, akit érdekel, meg lehet vásárolni. És rajta van az idegrendszer megerősítése téma is. És a Pataki Művöltési Háznak az Egy nap az egészségért című CD-jén szintén más formában az idegrendszer megerősítése szintén rajta van, akit érdekel. A levegő, a víz, a mozgás, a helyes táplálkozás, a pihenés, a mértékletesség és a lelki nyugalom, ezek mind olyan alapelvek, amelyek erősítik az idegrendszert. És zárásként, hagyj vetítsem le ezt a képet, emlékeztetve önöket arra, hogy nem emberi erővel lehet győzni a lelki problémáink felett, a stresszt nem emberi erővel lehet igazán legyőzni, hanem a teremtő szeretetével. És azért hatalmas dolog MS Mesternek ez a festménye, a művészettörténettel foglalkozom, és nagyon mélyen hat rám, külön előadásokat tartok a szenvedéstörténetről és a Golgotáról, de egyetlen egy műalkotást sem találtam, ami ennyire megragadná a dolog lényegét, ami történt Jézussal ott a kereszten. Nem a testére helyezi a szenvedésnek a súlyát, hanem az arcára. És ez azért nagyon nagy dolog, mert azt érzékelteti számunkra a művész, hogy úgy szabadulhattunk meg mi emberek a magunk nyomorúságából, egyrészt, hogy testében vitte fel bűneinket a fára, és az ő sebeivel gyógyulunk meg, másrészt pedig minden bűnünknek minden következményét elszenvedte, és ezáltal bennünket szabaddá tud tenni. De ez csak hit által lehetséges. És ezzel a kis versikével zárom. A kétség a sok akadályra néz, a hit szabadnak látja az utat. S hol a kétség csak sötét éjszakát, ott a hit világos nappalt mutat. A kétség fél még egy lépést is tenni, a hit magas hegyre is fel tud menni. A kétség kérdi, ugyan ki hisz még, a hit felel, itt vagyok én. Ha önök elhiszik ezeket a gondolatokat, a Bibliának ezt a csodálatos tanítását, ezeket a nagy ígéreteket, akkor az önöké lesz. És így élhetnek. Ha nem hiszik el, akkor nem lesz az önöké. Akkor az emberi gondolatainknak a lehúzó erejével kell szembesülnünk. Érdemes próbát tenni. Érdemes megszavazni a bizalmat, mert a hitben óriási erő van. Nagyon köszönöm a figyelmüket és türelmüket. szünet, egy 10 perces szünetet tartunk, és utána lehet beszélgetni. Köszönöm szépen a figyelmet és a türelmet!